téma, rögtön egy sikeres, nem magyar dekortárs könyvvel, és az abból készült magyar filmmel fogunk foglalkozni, méghozzá a könyv címe az, hogy hogyan írtam véletlenül egy könyvet, a film címe pedig az, hogy véletlenül írtam egy könyvet, és itt már Rádai Andrea, aki fordította ezt a kötetet hollandból, és Lakos Nóra, aki pedig rendezte a filmet. Sziasztok!
Hello. Sziasztok!
Hát jó, megkérdezem, hogy hova tűnt a hogyan a címből.
Igen, hát ez igazából sok félreértést is okozott, vagy senki nem tudta megjegyezni, és mindenki sokféleképpen mondta a címet, de én azt gondoltam, hogy ez a hogyan, ez kicsit ilyen irodalmias, és a véletlenül ez pedig vagány. Úgyhogy maradt a véletlenül, és aztán utána ebből lett a véletlenül film. És mindenki így hívta már a végén, illetve ezzel poénkodtunk.
És végül te meg tudod mondani, hogy pontosan hány nézőnél állt meg?
Nem állt meg. Az benne a jó, hogy még mindig dübörög, de több mint 150 ezres nézettségünk van már. Milyen remegő kézzel beírtuk a 70 ezres nézőt, mert be kellett írni valamit, hogy mit remélünk, vagy mit ígérünk, és hát ez most már több, mint a kétszerese, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Meg annak is, hogy egyébként felvásárolták a könyvet. Tehát, hogy az volt, hogy a Pagonyba mi elmentünk, akikkel egyébként tök jóba vagyunk, a Pagony kiadó adta ki ugye ezt a, hát nyilván, a könyvet és a regényt, és kértük, hogy akkor legyen az, hogy majd pár hónap múlva kijön a film, és van egy szuper plakátunk, és legyen az a borítója, és ugye azzal adják ki újra. És mondták, hogy hát így 6 éve adták ki, és még kb. 10 000 példány, vagy valami ilyesmit, sok ezer példány, és hogy hát erre így nem látnak most lehetőséget, de ha esetleg eladják, akkor, és 2 héttel miután kijött a film, elfogyott az összes könyv, és újra nyomták, úgyhogy most már a film plakátjának a borító, új borítóval lehet megvenni a könyvet.
A régi címmel.
A régi címmel, igen.
És a könyv címmel.
De ugye elkezdtek olvasni a gyerekek emiatt újra, és ez szerintem szuper.
Ugye te fordítottad, Andrea, ezt a könyvet, és én gondolkodtam ezen, hogy aki ugye a szerzője a könyvnek, nem egy gyerek, hanem egy idősebb hölgy, és mégis egy 12 éves gyerek szájában vannak a szavak, tehát ő ugye róla ír, ez a fő karakter. Milyen a nyelve a könyvnek? Tehát eredeti holland nyelve. Milyen? Laza, slang, vagy nem tudom, felnőttesebb? Mi volt az élményed, amikor olvastad?
Hát nekem alapvető élményem a holland nyelvű gyerekkönyvekkel kapcsolatban, hogy nyilván a felnőtt szerzők vannak, tehát ők bújnak gyerekek bőrébe, és nagyon sokszor használják ezt az én elbeszélő szemszöget is, hogy általában nem használnak nagyon-nagyon sok szlenget, így a fordításaimban én sem, de amúgy sem értek egyet azzal, hogy nagyon sok szlenget tömjünk bele a könyvekbe, mert az nagyon gyorsan változik, és...
Ezért jutott eszem, hogy 6 éve, ugye igen. Mondtátok, hogy 6 éve adták ki először, hogy 6 év alatt a slang az rengeteget változhat.
Nem, ilyesmi nem nagyon van benne. Viszont valahogy a gyermeki szemszög szerintem nagyon jól érvényesül benne, de vagy egyfajta olyan bölcsesség is, ami lehet, hogy egy felnőtté, de valahogy mégis hiteles az, hogy egy gyerek láthatja így a világot. És szerintem abszolút ilyen a nyelvezete, remélem, hogy magyarul is sikerült ezt visszaadni, ezt a...
Pont a kortalanságot éreztem.
Igen.
Tehát, hogy nem tudnám, ha csak olvasnám a szöveget, akkor nem biztos, hogy meg tudnám mondani, hogy a szerző hány éves, mert egyszerűen kortalan a nyelvezete, gondolom szándékosan persze.
Persze, hát vannak benne azért dolgok, például ma szűnt meg a Skype, és az még szerepel a könyvben, de
a filmben már nem.
Igen, tehát hogy vannak persze benne dolgok, amik elavulnak, de nem.
Te érezted, amikor fordítottad, hogy ez ilyen nagy siker lehet?
Nagyon sok pagonykönyvnél érzem azt, hogy óriási siker lehetne. Szerencsére nagyon jó feladatokat kapok, és nagyon jó könyveket szoktam fordítani, de ez meglepett azért ez a fordulat, hogy egy magyar rendező fog belőle filmet készíteni. Tehát potenciálisan nagyon sok könyvben benne van ez. Igen.
De
én nagyon-nagyon szerettem. Igen, abszolút, abszolút.
Akkor viszont, Nóra, az engem nagyon érdekelne, hogy tulajdonképp jogos ez a felvetés, hogy miért nem a hollandok csináltak ebből filmet vajon? Te ezt tudod?
Hát nem tudom, mert nem beszéltem minden holland filmkészítővel, de az biztos, hogy ott rengeteg film készül gyerekeknek, fiataloknak, jóval több, mint itthon, tehát lehetett volna, de nem annyira ismert ez a regény. Tehát volt, aki ismerte, azok közül, akikkel beszéltem, de ugye 95% az embereknek illetve ugye egy pitch fórumon is, egy prezentációs fórumon előadtuk a filmtervet, és ott sem volt ez, hogy így mindenki tudta, és ez egy ilyen hatalmas nemzeti sikertörténet. Viszont 10 országban is megjelent, és nyert több irodalmi díjat is, és nekem szerintem ez volt a szerencsém, hogy valahogy erre így nem figyeltek föl még, és mégis benne volt. És hát nagyon kíváncsiak, most nyáron fog kijönni Hollandiába, holland szinkronnal.
A film?
A film, igen, tehát ott is rendes forgalmazásba kerül, hogy hogyan fogják venni, de nyilván az Annette Huizing, aki egyébként írta ezt a regényt, ő is azért jelen lesz, bár nem egy viszonylag visszahúzódó nő, tehát nem szeret annyira szerepelni, de nagyon lelkes a film.
Egyébként
kapcsán.
Ez nagyon érdekes, mert én azt olvastam róla, hogy ő tanít gyerekeket írni, tehát hogy neki van egy ilyen foglalkozása, vagy hogy ő, és hogy ez az első könyve tulajdonképpen, amit írt, ez igaz? Hogy az első, vagy olvastatok tőle? Vagy...
Igen, azóta most már írt, tehát most, ha jól tudom, a harmadik regényén dolgozik éppen, de ez volt az első, és ő is azt mondta, hogy véletlenül jött például ez a gondolat, hogy egy gyászfeldolgozás legyen a fő téma, pedig akkor, amikor írta, akkor még nem vesztette el az anyukáját, tehát úgy nem egy személye, ilyen szempontból nem személyes volt a történet, hanem egyszerűen egy ilyen sugallat.
Én azon gondolkodtam, hogy ha ő tényleg tanít gyerekeket írni, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen kvázi tankönyv is az ő szemszögéből, hiszen ebben is ugye az egyik karakter, az idős hölgy tanítja írni, és ez a könyvben egyébként még markánsabb, hogy nagyon igen. Konkrétan tanítja írni ezt a 12 éves kislányt. Tehát, ha egy lapozgatod, egy ponton, ha ezeket összegyűjtenéd, akkor egy ilyen szabályrendszer kaptál az íráshoz.
Sőt, ugye a könyv végén van ez a függelék, amiben feladatok is vannak, meg jegyzetként lehet használni, tehát én konkrétan tudok olyan gyerekekről, akik ennek a könyvnek a hatására kezdtek el írni. És engem egyébként azért is lepett meg, hogy ebből film készült, mert szerintem annyira könyvszerű könyv, annyira az írásról szól a szöveg születéséről, hogy hát végül egy film született benne, ami csodálatos dolog, de engem tényleg nagyon meglepett.
Másokat is, tehát hogy rögtön ugye ez volt az első ilyen kritika, hogy oké, tényleg az a címe, hogy hogyan írtam véletlenül egy könyvet, és ebből egy film lesz, tehát hogyha valami nem vizuális, akkor ez is ehhez képest szerintem egyik legvizuálisabb filmet hoztuk létre. Tehát, hogy, és pont ez volt a kihívás, és ez nagyon izgalmas, hogy hogyan lehet vizualizálni az írás csodáját.
Te egyből láttad, hogy ebből hogy lesz film?
Én
láttad imádtam. A vizualitását?
Én azt nekem, amik ilyen nagyon izgalmas, igen, én nagyon, eleve ilyen nagyon mozaikos az egész történet, egy picit egyébként ugyanúgy van megírva a fejezet, ilyen rövid fejezetek vannak olyanok, mint hogyha jelenetek lennének, nem kronológiában mesél, nagyon jó a humora, az, hogy van egy ilyen őszintén beszél komoly dolgokról, de közben humorral, hogy nagyon megható is, tehát, hogy én nem is emlékszem, mikor sírtam utoljára könyvre egy regény felett, és ez, hogy ez megtörtént, és közben hangosan nevettem is, tehát ez az egyveleg így megérintett, ez nyilván egy csomó ilyen személyes
hangulata,
dolog.
Tehát a humor a hangulata érintett meg.
Igen, igen, abszolút ez, és pluszban az, hogy a legtöbb gyerekregényben van egy ilyen fő nagy gonosz, aki ellen megyünk, és akkor erről szól az egész, és hogy itt ez kikerüli, és hogy igazából szerintem ez egy ilyen nagyon különleges dolog, és ez nem mindig könnyű, főleg így mondjuk a magyar, vagy klasszikus dramaturgiában elfogadni, hogy egyébként működhet egy történet úgy is, hogy nincs egy főgonosz, hanem tényleg a belső érzelmi világával megyünk, és ez rengeteg lehetőséget ad arra, hogy vizuálisan egy elemelt világot hozzunk létre, amiben az érzelmeket, az írás, mindenfélet kifejezünk.
Na ez például egy érdekes dolog, ugye ez a tabukkal való szembenézés, hogy nem tudom, amikor, mert értem, hogy láttad vizuálisan a humorát, szeretted a hangulatát, de azért ez tényleg mégiscsak egy gyásztörténet. Én láttam kétszer is, és az első alkalommal az a díszbemutató volt, ahova elhívtatok, köszönöm, és ott mellettem például nagyon sokan sírtak. Tehát, hogy azt észrevettem, hogy nagyon komoly ilyen érzelmi, szóval érzelmileg nagyon komoly hatással van az emberekre, és nem feltétlenül a tizenévesekre, hanem hogy a felnőttekre is. Ebben azért lehetett kihívás, hogy lesz abból szerethető. Miért akarok elmenni a gyászt nézni, ha közön van hozzá azért, ha nincs, akkor...
Igen. Nagyon sok fajta veszteség jelenik meg egyébként ebben a filmben, és az is sokat segít, hogy nem az a fel, nem úgy indul, hogy valaki hajdoklik, vagy nem azt nézzük végig, hogy valaki hajdoklik, és az egész egy bizonyos szempontból nyomasztó történet, hanem ez egy régen megtörtént eset, ami esemény, életesemény, amihez képest most egy azért jön elő ez a probléma, mert el kéne kezdeni élni. És hogy ehhez, ahhoz, hogy merjünk elkezdeni élni, szeretni, ahhoz elég fontos, hogy megtaláljuk, hogy mik azok a blokkok. És egy csomó gyerekkel is beszélgettünk egyébként a film megnézése után, és valóban a felnőtteken nagyon látszik.
De hogy ezek ilyen fókuszcsoportok, vagy hogy csinálják?
Hát, vagy pedig csak sima nézők, vagy például volt nagyon sok iskolai vetítésünk, mert iszonyúan szerették a tanárok, meg így a diákok is, és így jöttek, és akkor ilyen random kiválasztottunk gyerekeket, akiktől megkérdezzük, hogy tetszett a film, kivel azonosultak, miről szól, és hát olyan komoly válaszokat adtak, tehát én is így azon vagyok, hogy vegyük komolyan a gyerekeket, és hogy amik a Cinemirán is olyan filmeket mutatunk be.
Ugye ez az a fesztivál, aminek te vagy a művészeti igazgatója, vagy
igen,
vezető,
igen.
És az alapítója
igen,
is.
Igen, hárman csináljuk. De igen, és olyan filmeket mutatunk be, amik egyébként itthon nem lennének bemutatva, vagy nem lehetne könnyen elérni őket, és ami komolyan veszi a gyerekeket, és a világ minden tájáról hozunk filmeket, és azért már volt egy előkép, vagy egy minta. De például azzal is pont, hogy kiknek szól, azért eléggé nem volt könnyű kitalálni, mert hogy Magyarországon mondjuk a filmes karika, tehát az, hogy milyen korosztálynak szól, az 6, 12, 16, 18, és mondjuk ez a 9, ami nekünk tökre kellett volna, ez nincs, ezt most kérvényezzük is, hogy legyen, és
igen, mert 6 és 12 között az nagyon nagy különbség.
És az is más, hogy Magyarországon, főleg amiatt, hogy nagyon nem készülnek filmek gyerekeknek, fiataloknak, még mindig van egy ilyen gondolat, hogy, vagy szerintem poros gondolat arról, hogy mi, ami a gyerekfilm, vagy mi a gyerekszínház, vagy mi az, ami a gyerek irodalom, ugye? És akkor ehhez képest a Nyugat-Európa, és pont így azért is mondom a Cinemirát, mert azért ugye nagyon sok filmet hozunk mindenhonnan, és látszik, hogy milyen komoly kulturális különbségek vannak ebben. És emiatt egy picit én aggódtam is, hogy fogják venni, és végül is az a tök szuper élményünk volt, hogy tényleg ilyen 9 éves kortól 99-ig bárkinek tök
de mit mondtak
működött.
A gyerekek végül?
És a gyerekek így azt mondták, hogy tehát ugye egyszerűen csak így tök egyértelműen tehát hogy tudtak azonosulni, meg én nagyon sokszor meg is kérdeztem, hogy mondjuk milyen veszteségélményük van, vagy ki ez, aki már átélt valamilyen veszteséget, mik a veszteségek? Lehet egy barát elvesztése, egyszerűen csak megszakad egy baráti kapcsolat, lehet egy nagyszülő elvesztése, egy állat. Iszonyatosan érzékenyen reagáltak az állat, a kisállat, tehát a macska halára. És arról egy csomót beszélgetünk, majdnem minden iskolai vetítésen szóba került, meg már én csináltam tesztet is, ami soha nem nagyon jellemző ugyancsak itthon, hogy 100 gyereknek felolvasták a színészek a forgatókönyvet, és utána tettünk fel kérdéseket. És minden tetszett nekik, mindent értettek, és az egyet az, hogy aranyos macska ne halljon meg.
De ez a könyvben is hangsúlyos, igen.
És hogy muszáj meghalni, és akkor erről beszéltünk, hogy igazából pont ezért kell, hogy meghalljon, mert hogy lehet, hogy éppen ez az, amin keresztül kapcsolódni tudsz a gyászhoz, vagy valamilyen veszteségélményhez. Tehát, hogy szerintem ez egy univerzális dolog ilyen szempontból, nem beszélve a mozaik családokról, ami iszonyatosan sok van itthon. Ezt egy kicsit így kiterjesztettem a forgatókönyvben így a regényhez képest, hogy egyáltalán hogy jelenik meg, de ezzel is nagyon sokan tudnak azonosulni, gyerekek is együtt tudnak nevetni, együtt tudnak beszélgetni utána. Jött apuka, az új apakép, az is milyen, tehát az is szerintem egy tök izgi dolog. És jöttek olyan közönség találkozó után apukák, akik mondják, hogy most egyedül jött megnézni, de hogy ő pont ebben a helyzetben van, csak mint apa, hogy most csatlakozott egy családhoz, ahol vannak gyerekek is, és most elhozza őket is, hogy utána erről könnyebben tudjanak beszélgetni.
Aztán, tehát, hogy ennyiféle élethelyzetre tud adni egy, nem feltétlenül megoldás, de legalábbis kérdésfelvetést és a kommunikációnak meg tud ágyazni.
Így van, igen. Vagy mondjuk az első menstruáció, ami ugyancsak mondjuk a regényben nincsen, de hogy ahogy tovább gondolom ezeket a helyzeteket, hogy milyen helyzetek jelennek meg, amikor nincs egy anya, nincs egy női minta jelen a családban, és ezeket hogy lehet humorral. És igazából az egész film alatt, tehát 195 jelenetből áll ez a film, ez kétszer annyi, mint általában egy filmnél, és iszonyú sokat játszottunk ezzel, hogy milyen sorrendben legyenek a jelenetek, és alapvetően ez a cél, hogy van valami, egy drámai, vagy valami kemény helyzet, vagy ilyesmi, és akkor utána abba humorra. Ezt feloldani, és humorral, vagy ott a humor, és már ilyen biztonságban érzi magát a közönség, és hát tudja, és akkor valami bejön.
A macskánál mi is van, hogy hogy gyászolják, most nem emlékszem, de valami nagyon cinikus humorral gyászolják
a
holland macskát.
Az klasszik holland humor.
Emlékeztek, hogy ugye most nem jut eszem,
hogy... Dobozba is kidóg a farka, ugye nem fér bele, tehát ez a tökéletlenség, és igazából ez is volt egy irodalomterápiás vetítésünk, csodálatos volt, ott ilyen inkognitóban mentem be, senki nem tudta, hogy ki vagyok, végig hallgattam, hogy ki mit mond, és mindenki tök szerette, minden is jött, egyszer csak valaki mondta, hogy hát a macskás jelenet, ő azon teljes fel volt háborodva, mert ugye a macskát úgy temetjük el, hogy kilóg a farka, bedobják a dobozt.
És még van valami gyászvers is.
És van egy gyászvers, hogy kövér volt, öreg volt, és kövér szegény, de most már nem él, és akkor minden a ritmusról szól, mondja Lídia, és igazából ez egész tényleg egy ilyen abszurd helyzet, egy kicsit ilyen fekete humorra is van kezelve, de előtte meg van egy tök érzelmes, romantikus pillanat is ugyanennek a gyásznak. Na és akkor erre mondta a nő, hogy ő ez teljesen felháborítja, tehát az, hogy ennyire megszentségteleníteni egy temetést, egy macska temet, neki van macskája, és erre felszólalt egy másik, hogy neki ez a jelenet, ez kifejezetten humoros volt, és egy csomót nevetett ezen, és volt, aki azt mondta, hogy ő sírt ezen a jeleneten.
Hát érdekes.
És szerintem ettől ez a csodálatos.
Igen, de szerintem pont egyfajta holland pragmatizmus is van benne, mert hogyha van egy holttest, akkor mit kell csinálni? El kell temetni, és hogyha így tudjuk eltemetni, akkor így tudjuk eltemetni, és a könyvben ráadásul van egy jelenet, egy hosszú jelenet arról, hogy a kislány elmegy egy ilyen temetkezési vállalkozóhoz.
Most ezt nem mond tovább, mert ezt ide vissza fogunk térni, mert ez szerintem fontosak a különbségek a regény és a film között, és te most már egy olyat akartál említeni, úgyhogy mindjárt folytatjuk a beszélgetést, most jön egy kis zene, meg mindenféle információ, és aztán itt várunk titeket Lakos Nórával és Rádai Andreával, és beszélgetünk az Hihetetlenül sikeres Véletlenül írtam egy könyvet című filmről, illetve annak az alapját szolgáltató regényről is, úgyhogy nem menjetek sehova, mindjárt jövünk.